Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készüljünk, a 412. dicséretünk második versét énekeljük el. A régi énekeskönyvben ez a 329-es számú dicséretünk. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Horváth Ferenc Zoltán és Vidó Eszter gyermekét, Blanka Júliát. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliumában a 28. fejezet 18. versétől a következőképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok Ézsaiás próféta könyvéből, a 9. fejezet első verséből. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, amikor eljött a pillanat, hogy ennek a kis csöpségnek nevet adjatok, akkor a Blanka Júlia név mellett döntöttetek. Megnéztem, hogy mit jelent ez a két név, és azt találtam, hogy ugyanazt jelenti. A Blanka név germán eredetű, a Júlia latin, ugyanakkor mind a kettő azt jelenti ragyogó. És most, amikor keresztségre készülünk, ebből kiindulva, illetve ehhez kapcsolódva szeretném nektek a keresztség üzenetét hirdetni. Az ige, amelyet nemrég felolvastam nektek, Ézsaiás próféta könyvéből, két oldalról világítja meg az életet. Először a sötét oldalról, aztán annak a világos oldala felől. Mi is kezdjük most a sötétség felől. A Biblia szerint, amikor megszületünk, sötétségben járunk. Így fogalmaz Ézsaiás, a homály földjén lakunk. Ez különösen hangozhat számunkra. Hát milyen értelemben lakunk mi a homály földjén, milyen értelemben járunk mi a sötétségben? Hiszen van szép családunk, van szép munkátok, van hol laknotok, barátaitok, minden megadatott számotokra. Mi az, hogy a sötétségben jártok? És mi az, hogy ez az aranyos kis csöpség is a sötétségre születik? Ez egy furcsa gondolat, egy elsőre megemészthetetlen gondolat. De Ézsaiás prófétának mégis igaza van. Mert ő tudja, hogy az emberiség életében történt valami, ami mindent megváltoztatott, és mindent elrontott. Ez a bűnnek a megjelenése. Milyen értelemben járunk sötétségben? Egyrészt nem ismerjük az Istent. Aki megszületik erre a földre, még semmit nem tud az Istenről. És hiába adunk valakinek a kezébe Bibliát, hogyha csak önmagára van utalva azzal az egy szál Bibliával, akkor sem fogja megsejteni belőle, hogy kicsoda és milyen ez az Isten. Ez nagy sötétség. Ha nem ismerjük a mi teremtő urunkat, a mi gondviselőnket, akkor sötétségben járunk. De olyan értelemben is sötétségben járunk, hogy nem azt az utat követjük, amit az Isten kijelöl számunkra, nem a jó utat. Akkor milyen utat követünk? Így lehetne összefoglalni, megyünk a saját fejünk után. Valakinek jobb feje van, van akinek kevésbé, de mindenképpen megyünk a saját fejünk után. És az nem ugyanaz, mint amikor az Isten mondja meg, hogy merre menjünk. Nagyon sokszor az ember eltéved, az élete zsákutcába kerül emiatt. Nem az üdvösség útját követjük, hanem egy másik utat. És a harmadik dolog, ami miatt sötétségben járunk, arról úgy beszél a Szentírás, hogy méltók vagyunk az Isten ítéletére. Ha nem ismerjük őt, ha nem az ő útján járunk, hanem a magunk fejét követjük, akkor előbb-utóbb az ítélet napján meg kell majd állnunk, és Isten negatív ítéletet fog rólunk mondani. És az a sötétség, amit eddig átéltünk földi életünkben, az örökké valóvá válik, ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Ez tehát a negatív oldal. De most áttérünk a pozitívra. A jó hír az, hogy ez megváltozhat. Van valaki, aki az életünkbe világosságot hozhat, nevezetesen Jézus Krisztus, az Isten fia. Jézus által megismerhetjük az Istent. Hiszen maga az Isten jött el közénk, emberi formában. Ő maga beszélt az Atyáról. Ha valaki, akkor ő igazán ismeri. És ha valaki ma Jézushoz megy, akkor általa ugyanígy megismerheti az Istent. Ez egy csodálatos dolog. Ugyancsak a világosságban járhatunk azáltal, hogy Isten gyermekeivé lehetünk Jézus által. A keresztség ezt az üzenetet hordozza. Mert a víz, amit itt láttok, mit jelképez? Jézus Krisztusnak a kereszten kiontott vérét jelképezi. Ahogyan a víz megtisztít a test szennyétől, úgy Jézus Krisztus vére, magyarul a Jézus áldozatába vetett hit által, mi is megtisztulhatunk a bűnnek a szennyétől. Így válhatunk újra az Isten gyermekeivé. Ismerjük az Istent, az ő gyermekeivé válhatunk hitáltal, és ugyancsak Jézus által így juthatunk el az örök üdvösségre. Mert akik Jézussal élnek, akik számára Jézus az élet értelme már itt és most, azok számára Jézus elkészíti az örök hajlékokat a mennyben. Ez az örök üdvösség, ami Jézus követőire vár. Blanka Júlia neve tehát azt jelenti, hogy ragyogó, és hadd mondjam így nektek, vagy hadd foglaljam így össze Isten üzenetét, Jézus Krisztus által, a belé vetett hit által, valóságosan is ragyoghat majd az ő élete. És Jézus az ő jelenlétét ígéri nektek, hogy be tudjátok tölteni szülői, keresztszülői szolgálatotokat. Ez egy nagyon sokrétű szolgálat, de a legfontosabb része az, hogy Jézus Krisztushoz vezessétek ezt az apró csöpséget. Isten adjon nektek ehhez erőt és áldást. Álljunk fel és imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te szereteted bizonyítást nyert ott a kereszten. Köszönjük, hogy az életedet áldoztad értünk, és köszönjük, hogy ebben az áldozatban megtalálható mindaz, amire nekünk szükségünk van. A bűnbocsánat, az új élet és az örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a kisgyermeknek szerető családot adtál. Nagyon kérünk, hogy adj nekik erőt, bölcsességet, hogy be tudják tölteni azt a küldetést, amit tőled kaptak. És hadd imádkozzunk ezért a kisgyermekért, hogy ő is hadd ismerjen meg téged mi hamarabb, hadd találja meg benned élete értelmét, a bűnbocsánatot, az örök életet. Kérünk, Urunk, hogy a te áldásod ragyogja be az ő egész életét. Amen. Most pedig valljuk meg közösen a hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszek egy egyetemes keresztjén anya szent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, hozzátok fordulok a következő két kérdéssel. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Blanka Ilia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a rómaiakhoz írt levél soron következő részéből, a 4. fejezet 13. versétől a 25. versig bezárólag.
Mert Ábrahám, vagy az utóda, nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit. És hiába való az ígéret, mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, mindnyájunk atya Isten színe előtt, akiben hitt, aki megeleveníti a holtakat és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ilyen sok lesz a te utódod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen biztos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De nem egyedül érte van megírva, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is, akinek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Jöjjetek testvérek fennállva, álljunk Isten elé, és hozzánk szóló szavára imádságban válaszoljunk. Istenünk, dicsérünk téged, hogy ismét jelenlétedbe hívtál, és megint a világosságodba állítod az életünket. Ragyogsz nekünk is, Uram. Te tudod, hogy mennyire élnek bennünk a te ígéreteid, vagy csak megszokásból jöttünk el megint a templomba. Uram, tedd ezt az órát az életünkben valódi Isten tiszteletté. Uram, megértjük a te ígédből, hogy a szívünk állapotától függ az, hogy hogyan távozunk el innen, hogy úgy, ahogy jöttünk, vagy megigazulva. Add, Uram, hogy ne másokhoz viszonyítva akarjunk előzni, hanem álljunk eléd őszintén, beismerve, hogy megtérés után is óriási szükségünk van kegyelmedre. Urunk, te szabadíts meg minket a hozzánk nőtt bűneinktől, elkövetett bűneink ellenünk szólnak, csak te tudod megtenni, hogy elveszed, és nem emlékezel róluk. Alázattal kérjük ezt. Segíts minket is, hogy mi is megerősödve a hitben, dicsőséget adjunk neked, Istenünk. Köszönjük az eddig nekünk adott ígéreteidet, add, hogy az új ígéreteid is sziklák legyenek a lábunk alatt. Legyél te, Úr Jézus, benned bízó néped szabadítója. Édesatyánk, nem a magunk jóságában bízunk, hanem Krisztus áldozatában. Az ő nevére már most leborulunk, és így emeljük fel kezeinket. Ránézve szabadíts meg minket attól, ami ma még gátol a teljes engedelmességben. Szeretnénk életünk végén bemenni a nyugalomba, amit te ígérsz nekünk, Istenünk. Kérünk, te adj nekünk kőszív helyett hús szívet, amely kész kéréseidet, rendelkezéseidet lélek szerint teljesíteni. Így kérünk, hogy szólj hozzánk a prédikációban is, a szavakat te add lelkészünk szájába, ne szóljon igét hiába, hanem végezhesse el a munkát, amiért hozzánk küldöd. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 30. fejezet 9. verséből. Hiszen kegyelmes és irgalmas az Úr a ti istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Amen. A 209. dicséretünket énekeljük, régi számozás szerint a 154-es énekünk. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt második leveléből, az első fejezet 3. verséből. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő. Amen. Foglaljunk helyet. Reggelenként, amikor a kisfiamat óvodába viszem, néha elmegyünk a hullámvasút mellett. Ilyenkor ő rendszerint megkérdezi, apa, mikor ülünk fel rá. Lélekben már látja is, amint száguldozunk a pályán, fölfelé, lefelé összekapaszkodva. Megértem, ez egy olyan hullámvasút, amire a legtöbben, ha tehetnénk, minden nap felülnénk. Van azonban egy másik hullámvasút, amire valóban felülünk minden nap, ez a hit hullámvasútja. Ez már közel sem olyan élvezetes, sőt, amikor felfelé haladunk, az rendben van, de amikor lefelé, az elég elszomorító. És ha naponta többször is bejárjuk az utat, este viszont ugyanott tartunk, ahonnan reggel elindultunk, az kifejezetten kiábrándító. A felolvasott ige középpontjában Ábrahám áll, Pál az ő példáján keresztül mutatta be, mit jelent a hit általi megigazulás. Az apostol azonban nem csak a hitrejutás pillanatát akarta bemutatni, hanem a hit növekedését is illusztrálta az ősatya élete egy szakaszának kiemelésével. Ha szeretnénk kiszállni a hit hullámvasútjából, és szeretnénk növekedési pályára állni, akkor figyelmesen tanulmányozzuk az előttünk álló történetet. Kezdjük akkor Ábrahám hitének a növekedésével. Először is szeretném bemutatni a felolvasott ige szakasz alapján, hogyan növekedett Ábrahám hite. Pál apostol 5 kifejezést használ. Ezeket most egymás után felolvasom. Az első, a legrövidebb, hit. Ezt követően hitében nem gyengült meg. Majd Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül. Megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. És végül teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja adni. Ábraám hite így ment fölfelé. Rögtön hozzáteszem zárójelben, hogy ő is ember volt. Biztos vagyok benne, hogy neki is voltak pillanatok, amikor feljebb volt a hite, és olyan is, amikor lejjebb. Tehát ez nem egy szigorúan, monotonon növő függvénynek a képe volt, lehet, hogy egy kicsi hullám is benne volt, de alapvetően fölfelé haladt Ábrahám hitélete, növekedett a hitben. Hogyan valósult meg mindez? Kifejezetten addig a pontig vizsgálja Pál apostol ezt a növekedést, amíg megszületett Ábrahám megígért gyermeke, Izsák. Hogyan növekedett eddig a pontig, és miért növekedett eddig a pontig az ő hite? Három dolgot szeretnék kiemelni. A növekedés titkának első lépése, hogy az önmagába és a képességeibe vetett bizalom folyamatosan csökkent. Hát ez nem egy olyan mai üzenet. A mai üzenet az lenne, hogy bízz önmagadban, higgy önmagadban, meg tudod csinálni. A Biblia pont ezzel ellentétes módon beszél velünk, azt mondja, hogy ne önmagunkban bízzunk, ne a saját képességeinkben bízzunk. És azért figyelmeztet erre bennünket az ige, mert pontosan tudjuk, hogy amíg tele vagyunk önmagunkkal, amíg el vagyunk telve önmagunkkal, addig lehetetlen növekednünk az Istenbe vetett hitben. Magunkban egyre kevésbé kell bíznunk. Hát Ábrahám ezt átélte. Hogyan csökkent ez az ő önbizalma? Ha Ábrahám visszatekintett az életére, akkor azt látta, hogy egyik hibát a másik után követte el. És egyik képtelenség a másikat követte. Hát az első ilyen nagy bukása, amikor elment Egyiptomba a családjával együtt, feleségével, szolgáival, állataival, és megtudta, hogy a fáraó szereti a szép nőket. Hát a felesége is szép nő volt, és azt is tudta, hogy mi a fáraónak a szokása. Hogy a fáraó tiszteli a törvényt. Ő nem vesz el magának férjes asszonyt. De annyira már nem tiszteli a törvényt, hogy adott esetben ne ölesse meg a férjet, hogy aztán utána vegye el a feleségét. Ezért azt hazudta, hogy ez nem is a feleségem, ez a testvérem. Kiszolgáltatta a feleségét a fáraónak. Hát Isten azt ígérte neki, hogy Sárától származik majd gyermeke. És aki Sárától származik, általa lesznek ők majd nagy néppé. Erre rögtön itt van az első lépés, hogy odaadom a feleségemet a fáraónak. Eltűnt a hárem falai között. Hát ez egy elég nagy bukta, így is lehetne mondani. De ezzel nem ért véget. Később, amikor már hazatértek, és azt látjuk, hogy még mindig nem született Sárának gyermeke, akkor mit csinált Ábrahám? Ahelyett, hogy a feleségét ejtette volna teherbe, a szolgálót, Hágárt termékenyítette meg, és tőle született gyermeke. Hát ezzel sem került közelebb az ígéret teljesüléséhez. Ezzel sem azon az úton járt, amit az Isten tőle elvárt volna. Még egy bukta. És a harmadik, amit szeretnék kiemelni, közel 100 éves korában Ábrahám azzal szembesült, hogy most már nemzőképtelen vagyok. Hát 100 éves vagyok. Egy 100 éves ember nem arról híres, hogy akkor születnek gyerekei. 100 éves emberek, hát talán Pesten ezt így szokták mondani, vaktölténnyel lövöldöznek. És ott állt Ábrahám, hogy hibát hibára halmozok, meg is öregedtem, hogy teljesülhetne az Isten terve az én életemben. Nem bízott már önmagában. De ezekre a buktákra neki szüksége volt. Mert így vesztette el az önmagába vetett bizalmat. És ez adott helyt annak, hogy az Istenben kezdjen el bízni. A hit növekedésének második titka az ő életében az Isten hatalmának és szeretetének a megtapasztalása volt. Sok ilyen pillanat következett be az ő életében. Az egyik ilyen, rögtön azután, hogy az Isten elhívta őt, a vándorlás és a honfoglalás volt. Ábrahámnak nagyon sok utat kellett megtennie. Hatalmas pusztaságon kellett, sivatagon kellett átkelnie. Ez egy veszélyes utazásnak számított. Nem csak nehéznek, veszélyesnek. Bárki rátámadhatott volna. És ő, mint egy nagy család vezetője, nem sokat tudott volna tenni egy erősebb rabló bandával szemben sem. De az Isten megőrizte őt. Eljutott Kánaán földjére, és ott talált olyan területet, ahol le tudott telepedni, ahol meg tudott élni, ahol a nyájai legelőtt találtak. Ez egy óriási csodának számított abban az időben. Hogyan tapasztalta még Isten hatalmát és szeretetét? Hát az Egyiptomból való szabadulás által. Mert ott állt, hogy a feleségem ott van a fáraónál, mi lesz ebből? Aztán Isten közbelépett. Megbetegedett a fáraó. Isten megbüntette a fáraót azért, mert elvette Ábrahám feleségét. Pedig bűntelen volt ebben a dologban. Hát félig meddig bűntelen, mert azért egy egyedülálló nőt erőszakkal magához venni azért szerintem az önmagában is bűnnek tekinthető. És amikor a fáraó megtudta, hogy mi okozza az ő betegségét, rájött, hogy Ábrahám tehet róla, akkor Isten még egyszer megszabadította Ábrahámot, hiszen nem csak visszakapta a feleségét, hanem békességben el is mehettek. Mondhatta volna a fáraó azt, hogy Ábrahám, miattad van ez az egész galiba? Én téged meg foglak büntetni, de nem büntette meg. Ajándékokkal halmozta el, és így küldte el őket Egyiptomból. Ez is Isten jelenlétének a nyoma volt. És egy harmadikat is hadd említsek, Ábrahámnak volt egy unokaöccse, Lót, és ezt az unokaöccsöt az Isten többször is megmentette. Egyszer Ábrahám által. Mert Lót ott élt Sodomában, egy bűnös városban. És egyszer ezt a várost egy másik szövetség, egy katonai szövetségnek a katonái elfoglalták. Jóbot, családját, az egész vagyonát elhurcolták. És Isten adott Ábrahámnak erőt ahhoz, hogy kiszabadítsa az unokaöccsét. Még később, amikor Isten büntetése sújtotta Sodomát, akkor előtte Lótot és az ő családját kiszabadította onnan. Őket nem érte a büntetés. Megint csak azt élte át Ábrahám, hogy a mi Istenünk hatalmas és szeret bennünket. Ezekre a tapasztalatokra is szükség van ahhoz, hogy az ember hitben tudjon növekedni. És van egy harmadik titka is a növekedésnek, ez az Isten közelében eltöltött idő. Hány éves volt Ábrahám, amikor Isten elhívta őt? 75. Nem volt fiatal. És ekkor indult igazán az ő története. Mikor született meg az ő fia, Izsák? 100 éves korában. 25 év telt el. Sokkal hamarabb teljesíthette volna Isten az ő ígéretét Ábrahám életében, de ő várakozott. Mert erre az időre nekünk van szükségünk, embereknek, hogy az Isten közelében meg tudjunk erősödni a hitben. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek. Tehát három titka van, úgymond a növekedésnek, az önmagunkba és a képességbe vetett bizalom csökkenése, Isten hatalmának és szeretetének megtapasztalása, és az Isten közelében eltöltött idő. Most mi jövünk. A mi hitünk növekedése. Hogyan fogalmaz erről a Biblia? Itt nem is csupán kifejezésekkel találkozunk, hanem két képet tár elénk Pál apostol. Az első képet a második korintusi levél harmadik fejezetében így olvassuk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hát itt is egy ilyen páli körmondattal van dolgunk. De azt hiszem, hogy elsőre is elég világos volt. Jézus Krisztus eljött erre a földre, és az ő képéhez válnak hasonlóvá a hívő emberek. Ahogyan vele kapcsolatban állunk, ahogyan őt szemléljük, mi is kezdünk hasonlítani hozzá lélekben. Mint ahogy a házaspárok, ahogy telik múlik az idő, egyre hasonlóbbá válnak egymáshoz, de sokszor még külalakban is. Azt kell mondjam, hogy így működik ez az Istennél is. Minél több időt töltünk Krisztussal, a tulajdonságaink, a lelki hozzáállásunk egyre inkább olyanná lesz, mint Krisztus. A másik képet a Galata levélből olvasom az 5. fejezetből. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Itt 9 jellemvonást sorol fel az ige. Tulajdonképpen Jézusnak a jellemvonásai. És azt mondja, hogy ez egy gyümölcs, ami az életünkben megjelenik, és elkezd növekedni. Ahogy a kertben sem hirtelen egy hatalmas gyümölcs jelenik meg valamelyik fán, hanem először csak egy pici kezdemény, és az növekedésnek indul. Hát a mi életünkben ezek a jellemvonások így növekszenek. Ezek szép páli képek, mindegyik a hit növekedéséről beszél. Mindannyian erre vágyunk. Azt szeretnénk, hogy mindannyian olyanok legyünk, mint Krisztus, hogy ezek a jellemvonások legyenek ott az életünkben. Hogy történhet meg mindez? Ugyanarra a 3 dologra van szükségünk, amire Ábrahámnak is szüksége volt. Először is az önmagunkba és a képességeinkbe vetett bizalom csökkenésére. Az ember, még a hívő ember is, azt gondolja, hogy én mindent meg tudok oldani. Ez az első gondolatunk. Elindulok a hit útján, majd én ezt megcsinálom. Aztán jönnek a pofonok. Mert nem tudjuk megcsinálni. Azt gondoljuk, hogy az értelmünkkel majd mi tökéletesen kiismerjük az Istent. Olvasom a Bibliát, majd én minden részét megértem. Én tanultam héberül is, görögül is, ismerem a különféle kommentárokat, ha valamire nem jövök rá, majd utána olvasok, de a végén minden egyes igeszakaszt ismerni fogok. Az Istent megragadom majd az értelmemmel. És bármilyen kérdést tesznek fel nekem, majd én arra megtalálom a jó választ. Hát, így történt. Nem így történt. Valakinek sikerült már ez a gyülekezetből? Vagy az egyház történetben bárkinek sikerült ez? Nem. Vannak haladásaink, de mindig belefutunk abba, hogy ezt nem értem. Tudom, hogy van értelme, mert az Isten kijelentette, de én nem értem. Előbb-utóbb csődöt vall az értelmünk. Ez nagyon szomorú, de ezt el kell fogadnunk. Ugyanígy járunk sokszor az érzelmeink terén, és azt gondoljuk, hogy legalább a szívem mindig az Istenért fog lángolni. Ő lesz az örömöm mindenben. Csak őt fogom imádni, szeretni, követni. Tényleg ez történik? Hát vannak pillanatok, amikor elhisszük, hogy ez így fog történni, mert most per pillanat így érzem. Aztán eltelik egy kis idő, és hol van az örömöm az Istenben? Másba helyezem az örömömet, egy másik emberbe, egy nyaralásba, egy elfoglaltságba, egy sikerbe. Azok dobbantják meg a szívemet, és az Isten, hát eddig még nagyon szerettem, de most, mintha már érzelmileg eltávolodtunk volna egymástól. És ott vannak a döntéseink. Hát a döntéseink sokszor katasztrofálisak. Azt hisszük itt is, hogy én megértettem, hogy mit akar az Isten, hát csak jó döntéseket kell hozni, aztán megyek előre. Aztán hozzuk a katasztrofálisabbnál katasztrofálisabb döntéseket. A katolikusoknál létezik olyan, hogy gyónási titok. Hát ez bizonyos értelemben nálunk is megvan. Nálunk nincs gyónás, de amit elmondanak nekünk, lelkészeknek, mi ezt nem szoktuk kiadni. De ha nem lenne gyónási titok, és elkezdenénk beszélni, Ki milyen döntéseket hozott már az életében? Hívő emberként, hát lenne miről mesélni. Értelmünk, érzelmeink, akaratunk, amibe annyira bíztunk, előbb-utóbb ráébredünk, hogy hát nem működik. Előbb-utóbb elérünk a falig, aminél többre mi képesek nem vagyunk. Amikor ez megtörténik, először tényleg úgy érzi az ember, hogy itt a világ vége. De ha tanulunk Ábrahám példájából, akkor rájövünk, hogy ez így van megtervezve. Az Isten el akar juttatni bennünket erre a felismerésre, azért, hogy ne magunkkal legyünk eltelve. Ha ilyen értelemben kiüresítjük önmagunkat, akkor adunk lehetőséget arra, hogy Isten töltsön be bennünket. A növekedés második titka Isten hatalmának és szeretetének megtapasztalása. Ahány ember annyiféle módon tapasztalja meg. Én is megtapasztaltam már sokféle módon. Valamelyik alkalommal már beszéltem a betegségemről, hogy pár évvel ezelőtt daganattal diagnosztizáltak, és olyan csodálatos volt, hát nem a diagnózis, hanem az utána eltelt hónapok, hogy alig csináltam valamit, én nem is csináltam semmit, hanem úgy történtek velem a dolgok. Ehhez az orvoshoz kerültem, ahhoz az orvoshoz kerültem, de olyan érezhető módon az Isten vezetése alapján elkezdődtek a kezelések, befejeződtek a kezelések, és minden a helyén volt. Tudom, hogy nem mindenki gyógyul meg, de ahogy én átéltem ezt az egész folyamatot, abban Isten hatalma és szeretete nyilvánult meg. A héten voltam egy haldoklónál, egy másik példát is hadd mondjak el, egy kórházban. És nagyon sokféle dologra lehet ilyenkor számítani, hogy mit tapasztal az ember majd a haldokló részéről. Mert sokan ilyenkor szűkölnek. A hitük szinte semmivé válik, ha egyáltalán volt valaha hitük. Görcsösen ragaszkodnak az életükbe. És ez a haldokló pedig olyan hittel és békességgel tekintett a jövőbe, hogy olyannal ritkán találkozik az ember. Meg volt nyugodva. Sokat szenvedett, és azt kérte, hogy azért imádkozzunk, hogy minél hamarabb menjen majd el. De tudja, hogy hova megy, és tudja, hogy ott neki nagyon jó dolga lesz. Csodálatos dolog megtapasztalni, hogy valaki, aki már talán felülni sem tud az ágyban, ilyen hittel ragaszkodik az Úrhoz. Ez számomra is megerősítés volt Isten hatalmáról és szeretetéről. Vagy itt van a gyülekezetünk 150 éve. Csodálatos történet. Mennyit beszéltünk erről az utóbbi időben? Hogy Isten mindig adott ébredéseket, az ige iránti hűséget, éhséget, és azt látjuk, hogy Isten épít bennünket. Csodálatos, amikor az ember észreveszi ezeket a pillanatokat, ezeket az eseményeket az életében, mert ezek mind erősítik a hitünket. És a harmadik titka a növekedésnek az Isten közelében eltöltött idő. Hát ki mióta jár az Isten útján? Vissza tudunk rá emlékezni? Nem azt kérem, hogy mondjuk meg a napot és az órát, amikor megtértünk. Van, aki ezt is meg tudja mondani, de nem mindenki. Ugyanakkor azt talán csak fel tudjuk idézni, hogy mióta járunk nagyjából az Isten útján, hány évesek voltunk. Én 10 éves voltam körülbelül, 8-10. Akkor kezdtem el az Isten útján járni. Mennyi ideje formál bennünket az Isten? Hát ha magam példájából indulok ki, akkor 30 éve. Mindenki tudja már, hogy hány éves vagyok. Kit mióta formál az Isten? Nagyon fontos, hogy ezek nem elveszett idők. Ezekre mind szükség van. Lehet, hogy mi nem látjuk olyan gyorsan a változást, mint szeretnénk. De Isten akkor is dolgozik bennünk. Olyan ez, mint ahogyan a saját gyerekeink növekedését sem látjuk, hiszen reggeltől estig velük vagyunk. De amikor jön valaki más, aki ritkábban találkozik velük, és rájuk néz, azt mondja, hogy hűha, mennyit nőttél már? Új ruhákra van szükséged. Hát sokszor így vagyunk mi is, hogy magunkra nézünk, hát ugyanolyan vagyok, mint tegnap voltam. Vagy mint tegnap előtt voltam. Nem érzékeljük a változást. De ha megkérdezünk másokat, esetleg hívő testvéreinket, akikkel ritkábban találkozunk, hogy üljünk le, beszélgessünk, mondd már el, hogy mit látsz az életemben, akkor ő el fogja mondani, hogy látom az életedben az Isten munkáját. Tehát az önmagunkba és képességeinkbe vetett hit bizalom csökkenése, az Isten hatalmának és szeretetének megtapasztalása, és az Isten közelében eltöltött idő. Ez a három legfontosabb összetevője a hitbeli növekedésnek. Nem ígérem senkinek azt, hogy ezentúl nem lesznek hullám vasútszerű élményeink a hitben, mert ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, egyszer fent, egyszer lent, de hiszem azt, hogy ennek a hullámvasútnak nem így kell haladnia, nem szintben halad végig. Nem ugyanott leszünk, ahol évekkel korábban voltunk. Mert aki elindul a hit növekedésének azon az útján, amiről itt Pál apostol beszél, az azt fogja tapasztalni, hogy egyre feljebb jutunk. Hát erre vágyakozunk, és erre van ígéretünk az Istentől, éljünk ezzel a lehetőséggel, és növekedjünk a hitben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 238. dicséretünk 4. versét énekeljük el, régi énekeskönyvben ez a 215-ös dicséret. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te tanítványaid folyamatosan növekedtek a hitben. Elhívtad őket, közeledben tartottad őket, találkoztál velük napról napra, tanítottad őket, és azt látjuk, hogy előre haladtak a te utadon. Köszönjük, hogy a végén önfeláldozó, a te igédet hirdető, másokért áldozatot hozni képes emberekké lettek. Köszönjük, hogy ugyanez a terved a mi életünkre nézve is. Szeretnénk, Urunk, növekedni a hitben, és szeretnénk stabilakká válni. Te látod, hogy milyen könnyen érezzük sokszor úgy, hogy nem látunk téged, elvesztettünk a szemünk elől. Te vagy képes, Urunk, megerősíteni a hitünket, ezért hadd könyörögjünk most hozzád. Kérünk, hogy a veled töltött idő az mindig áldás lehessen számunkra, hogy amikor kinyitjuk az igét, vagy imádkozunk hozzád, akkor a te lelked mindig álljon mellénk, és erősítsen meg bennünket. Kérünk, Urunk, hogy ezt az áldást add mindannyiunknak, hadd tudjunk együtt növekedni a te hitedben, és együtt járni az általad elrendelt utunkon. Urunk, hadd hozzuk eléd szomorkodóinkat, megterhelt testvéreinket, kérünk, hogy légy velük, áld meg őket, és kérünk mindannyiunkért, hogy te mutass nekünk utat, te adj erőt, és te vezess bennünket, mint jó pásztorunk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen.